Ez itt a Fintech világa, zöld pénzügyi percek. Egy műsor, amelyben a fenntarthatóság kérdéseit boncolgatjuk a pénzügyi szektorban.
Következzenek a zöld pénzügyi percek, a holnap tegnapjában megérkezett Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia Botond!
Szia Zsuzsi!
A mai beszélgetésünkben a virágzó greenwashing zöld kötvények piacát fogjuk egy kicsit jobban megvizsgálni. Az elmúlt években stabilan növekedett a zöld kötvények népszerűsége, ugyanakkor probléma is előkerült velük. Jó néhány, ez is felszínre került az utóbbi időben. A hírek szerint az Európai Unió intervencióval kezelné ezt, hogy a piac kissé tisztuljon és transzparenssé váljon. Természetesen nem feltételezzük, hogy a hallgatóink ne tudnák azt, hogy mit jelent az, hogy zöld kötvény. Ugye mindenkinek megelőlegezzük, hogy tudja már ezt a fogalmat, de ezért egy picit csak úgy az ízekedvéért vegyük át még egyszer gyorsan.
Igen, én is azt gondolom, hogy lehet, hogy már sokaknak lerágott csont a zöld kötvény, ugye hát könyökünkön jön ki. Viccet félretéve párszor szerintem is fontos definiálni azt, hogy mi is az a zöld kötvény. Ezek gyakorlatilag olyan kötvények, amelyeket kifejezetten olyan projekteknek a finanszírozására bocsátanak ki, amelyek valamilyen módon hozzájárulnak a környezet védelméhez és az éghajlati hatások, a klímaváltozás megfékezéséhez, vagy az ahhoz való alkalmazkodáshoz. És ugye ez egy fontos kitétel, hogy a zöld kötvényekből származó bevételeknek a felhasználását előre meg kell határozni, meg kell mondani, hogy ez hogyan fog hozzájárulni a környezetnek a védelméhez, és ezt később már nem lehet megváltoztatni, hanem igazodni kell ahhoz az ígérethez, amit az elején tettünk.
Igen, érdekességképpen egyébként jegyezzük meg, hogy az első zöld kötvényt a Világbank bocsájtotta ki még 2008-ban az Egyesült Államokban. Ezáltal 8,4 millió dollár gyűjtöttek a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek támogatására. Viszont igazából 2012-től érdemes figyelni a tendenciákat, onnantól lőttek ki tulajdonképpen a zöld kötvények.
Igen, hogyha megnézzük azt, hogy hány milliárd dollár mennyiségben bocsátottak ki különböző piaci szereplők zöld kötvényeket, akkor azt látjuk, hogy egyébként 2012-ben már több milliárdos volt ez az összeg, ugye ha megnézzük a 2008-as, ahogy említetted,
itt bájos összeg, nem?
8,4 millió dollár, az olyan kis aranyos volt, de látjuk, hogy ez egy fiatal műfaj, mert 15 éve volt csak az első, és aztán egyébként a 100 milliárd dolláros határt, ami már egy combosabb összeg, az 2017-ben léptük át, ekkor egyébként már közelebb volt rögtön a 200-hoz az összeg, és a csúcs év az pedig 2021 volt, itt valamivel kevesebb, mint 600 milliárd dolláros összeg került így módon bevonásra a zöld kötvényeknek a kibocsátói által. 2022 egy kicsi visszaeséssel 500 milliárd körüli eredményt hozott, tehát most már azért ez egy stabilan nagy piac nemzetközileg.
Azt a kis visszaesést vajon az is okozta, hogy Covid volt, vagy esetleg ott is előfordultak már olyan fajta visszaélések, amikről egyébként szerintem most majd picit jobban beszélni fogunk, és ezek napvilágra kerültek, és visszavetették a befektetői kedvet?
Valamilyen szinten ez is belejátszott, a másik pedig, amit ugye sok adásban beszélt, hogy ez a tavalyi év az nem éppen a zöld éve volt a pénzügyi szektornak, hanem inkább az olajé és a gázé. Tehát a zöld projektekbe való befektetés az most nem volt olyan jelentős.
Inkább csak a botrányokról hallottunk.
Hát sajnos igen, ez volt az, ami tematizálta ezt a diskurzust, de azért a jó hír az, hogy vannak olyan piacok, ahol mindig azt mondjuk, hogy minél több, annál jobb. Elsőre ez a zöld kötvény téma is ilyennek hangzik szerintem, hogy hát ugye ezek olyan kötvények, amik zöld projekteket finanszíroznak, hát minél több van belőlük, annál jobb. Egyébként nem eszik ennyire forrón a kását, azt látjuk, és látják a szakértők is, akik ezzel foglalkoznak, hogy ezeknek a kötvényeknek egy viszonylag nagy része az később nem azokat a projekteket valósítja meg, amit előzetesen mondtak, vagy nem pont úgy, nem tudnak elszámolni jól a pénznek a felhasználásával, és nem tudnak utólag rendszeresen riportálni arról, hogy mit értek el. Úgyhogy egyébként nem akkora a pozitívum, mint elsőre hinnénk.
Így van, egyébként a rendszer tele van valóban olyan kiskapukkal, amit az Európai Unió is próbál valamilyen formában szabályozni, és nagyon sok vita zajlik az Unióban erről. Nemrégiben egy felszólaló úgy fogalmazott, hogy látunk olyan zöld kötvényeket, amelyeket új repterek építésére használnak fel Mexikóban. Pontosan ez az a fajta dolog, amit a jövőben nem szeretnénk látni. Nekem az jut eszembe, amikor a pesti szlengben azt szokták mondani, hogy szia, nincs egy cigit, buszjegyre kell. Nem? Tehát, hogy így pont semmi konkrétum nincs abban, amit itt állítanak. Zöld kötvénynek mondják, de valamit tök más csinálnak.
Itt is egyébként kicsit hasonló a helyzet, mint az ESG értékeléseknél, amit ugye a befektetéseknél emlegetünk sokszor, hogy azelőtt indult el egy ilyen trend, hogy akkor zöld kötvényeket bocsátanak ki különböző vállalatok, vagy akár kormányok, hogy meg lett volna az a szabályozási keretrendszer, ami biztosítja ennek a hitelességét.
És ezt nagyon-nagyon ki is használták mások. Hogy...
És ezt nagyon sokan kihasználják, és ebben megint az a legidegesítőbb, vagy a legkártékonyabb egyébként, hogy az a cég, amelyik ezt megcsinálja, az nem hogy megúszza, hanem a nap végén azt mondja, hogy ő zöld kötvényt bocsátott ki, mert elkötelezett, és ő fenntartató befektetéseket eszközöl, hogy most az infrastruktúra, vagy az energiahatékonyság, vagy átállás a klímaváltozásra, vagy bármi olyan projekt, amivel egyébként ő hozzájárul valahogy a környezetvédelméhez, az mindegy, de ő azt tudja mondani onnantól kezdve, hogy kibocsáthatott egy zöld kötvényt, és begyűjtött egy csomó pénzt, hogy ő mennyire foglalkozik ugye ezekkel a problémákkal, és valójában ezt a hitelességet ezt meg elherdálja, és aztán a végén meg, ahogy említettem, tényleg a váltakozó pontján a folyamatnak szegik meg a szabályokat, valaki nem tud elszámolni azzal, hogy hogy használta fel, más meg egyébként mondjuk lehet, hogy felhasználta, de nem váltja ki azt a hatást, amit előre beígért, mert nem volt meg az a megalapozottság, vagy nem rakták jól össze a projektet, rengeteg a probléma.
Jó, azért itt nagyjából belekaptunk, de szerintem menjünk végig azon, hogy a nemzetközi tőkepiac definíciója szerint milyen kritériumai lehetnek annak, hogy egy zöld kötvény sikeres legyen.
Igazából a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség az létre is hozott pontosan azért, hogy valahogyan segítsenek a területnek az egységesedését és a hitelességét, egy Green Bond Principles nevű eszközt, tehát gyakorlatilag olyan elveket fogalmaztak meg, ami a zöld kötvények sikeres kibocsátásához szükségesek.
Mindenhol ezek az elvek, új,
és nagyon fontosak az elvek, persze csak az eredmények is már jó lenne, ha megérkeznének, tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy szuper, szép, mikor fog ez átültetődni a valóságba,
igen,
ez az, ami általában késik. Tehát
igen.
Az elvek, meg a reklámozása annak, hogy mi nagyon jók vagyunk, az már megy.
Duma van.
És akkor most már csak a teljesítményt kell odarakni, és szuper lesz a dolog. De nem akarok ennyire cinikus lenni, mert egyébként ez a Green Bond Principles, ez egy jó kezdeményezés. Nyilván sokkal részletesebben kibontják, de négy alapvető szempontot határoznak meg. Egyrészt az, hogy a forrásokat az előre megjelölt módon fenntartható projektekre kell fordítani. Másodrészt a bejövő forrásokból finanszírozott projekteket részletesen ismertetni kell a befektetőkkel, meg kell mutatni, hogy milyen hatást fognak általuk kiváltani, nyilván pozitív környezeti hatásokat, és mivel tudják ezt alátámasztani, hogy ez meg is fog történni. A harmadik az, hogy transzparensen el kell különíteni ezeket a forrásokat, és igazolni kell később, hogy miként költötték el és kezelték ezeket. Ez azért fontos, mert ez nem nézhet ki úgy egyébként, hogy én kibocsátok egy ilyet, megjön az összeg, hozzácsapjuk a bankszámlához, és aztán valamit kezdünk, és majd megcsináljuk ezt a projektet, hanem ennek szigorú keretei vannak, hogy én el tudjak azzal számolni, hogy ezt a pénzt én félretettem, és ez csak arra fog menni, amit előzetesen ígértem. És a negyedik kritérium pedig az, hogy az elért eredményekről, vagy ezek hiányáról rendszeresen és átláthatóan be kell számolni a befektetőknek. Tehát gyakorlatilag itt végigmentünk a folyamaton, hogy tartom magamat az ígéretemhez, megalapozottan választok projektet, transzparensen használom fel a pénzt, és aztán elszámolok azzal, ami történt. Szerintem ezek olyan elvek, amit egyébként mi így a hétköznapokban, amikor pénzt kezelünk, akkor alapvetőnek kezelünk, nem? Hogy arra
evidencia,
költjük,
hogy ne, persze.
Amire kaptuk, mondjuk gyerekként például, hogyha most kap arra, hogy nem tudom én, vegyem magának ebédet, meg egy tankönyvet, amit meg kell venni, akkor utána nem fogok, nem tudom én, elektromos rollerre elkezdeni gyűjteni ezekből a kapott pár ezer forintokból. De hogy olyan elvek ezek, amik olyan evidensnek tűnnek, és valaki mégis ezt létrehozta, és erre egy 20 oldalas kiadványt megcsinált, és ez nem azért van, mert a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség az blöd dolgokról beszél, hanem mert azt látja, hogy itt kell elkezdeni, tehát az alapok hibázzanak, nyilván azért, mert nincsenek benne a rendszerben azok a biztosítékok, hogy tudjuk, hogyha valaki meg is próbálja, akkor ne tudja megcsinálni, mert ilyenek mindig lesznek, tehát nem az a cél, hogy csak olyan cég bocsásson, vagy kezdjen el zöld kötvényekről ábrándozni, akinek minden gondolata nagyszerű, hanem azt, hogy úgy működjön a rendszer, hogy a nap végén kibocsátani már csak azt tudja, aki komolyan is gondolja.
Ennek szerintem csak akkor lesz következménye, hogyha van valami büntetőjogi felelőssége annak, aki ezt állítja, nem hajtja végre, vagy adott esetben csal vele. Tehát
igen,
visszaél ezzel a lehetőséggel.
Két fontos tényező is van, mert sokszor van az, hogy valamit büntetnek, és ennek ellenére nem szűnik meg, és ez azért van, mert a lebukás esély az annyira kicsi, hogy ezt a kockázatot is vállalni lehet. Tehát én azt gondolom, mind a kettő tényezőt növelni kell az esélyt annak, hogy lebuknak, és amennyiben lebuknak, növelni kell a büntetés mértékét, és akkor nem lehet azt mondani, amit most látunk, hogy hát igen, valami szankció lesz, de úgyse fog megtörténni ez az egész, meg egyébként, ha mégis, akkor nem akkora az a büntetés, hogy fájjon. Ha kell, akkor tényleg az erős kezűség lehet a megoldás. arra kell ösztönözni a cégeket, hogy úgy gondolják, hogy nekünk ez nem éri meg, mert előbb-utóbb jó eséllyel kiderül, és akkor meg majd egy nagy büntetést varnak a nyakunkba. Hát ez az, ami most nincs így.
Viszont azért eléggé nagy hitelvesztést is, vagy hitelességvesztést is jelenthet, hogyha valakiről kiderül. Ugye erről is beszélgettünk már, de ez a fajta hitelveszteség nem feltétlenül jelent hosszú távú veszteséget. Tehát ott abban a pillanatban mondjuk nyilván megvannak az adott következményei, de ettől nem lesz semmifajta egyéb büntetőjogi felelősség, vagy bármi ilyesmi egy vállalatnak, nem?
Lesznek olyan befektetők, akik kiszállnak, tehát mindig vannak ilyenkor ilyen látványos PR döntések, mert igen, azt mondják egyébként, hogy nekünk ez nem volt baj. Sokszor azt látjuk, hogy nem feltétlenül bántuk, hogy nem úgy használtuk fel, de most, hogy kiderült, és mi asszociálva vagyunk vele, most mi kihátrálunk innen. De pontosan az a baj, hogy mindig leragadunk azon a szinten, hogy mindenki jelezni szeretné, hogy ő mennyire erkölcsös és etikus és fenntartható. De pont azért baj az, hogy ennyire elbúrjánzott a greenwashing, mert emiatt nem tud akkora lenni a hitelvesztés. Tehát, hogyha nem ez lenne a norma, nagyon sokszor, hanem az lenne a norma, hogy hát néha kiderül, és akkor az nagyon komoly következményekkel és reputációs kockázattal meg áldozatokkal jár, akkor ezt nem vállalnánk be sokan, de mivel hogy ez a trend, ezért nem tud akkor átütni, hogyha rendszeresen derül ki, és rendszeresen látjuk azt, hogy mondjuk egy zöld kötvényt nem úgy használnak föl, akkor azt fogja érezni valaki, tegyük föl, hogy kiderül, hát akkor mi leszünk a sok az egyik közül, akiről ez kitudódik, az sose fog akkor átütni, mint hogyha azt látom, hogy ez egy tiszta piac, és ha én bajba kerülök, akkor az én nevem az majd meg fog ragadni mindenütt, hogy na ők voltak azok, akik nem tudom én hány milliárd vagy hány százmillió dollárt nem arra költöttek.
Az elején ugye én úgy fogalmaztam, hogy virágzik a greenwashing a zöld kötvények piacán. Abszolút alátámasztja ezt a bevezetést, amit te mondtál most, de vajon hol lehetnek azok a szabályozások, tehát mikorra születhetnek meg, és lehetnek következményei szerinted? Tehát egy 5-10 éves ciklusban gondolkodjunk? Vagy hogy látod
inkább
ezt a kérdést?
Igen, tehát egyébként ez egy jó gondolat. Én 3-5 éven belül már van olyan front, vagy van olyan szabályozás, ami szerintem meg fog születni, vagy akár annál jóval korábban is. Csak ezt nagyon nehéz mindig megbecsülni előzetesen, ami most mondjuk következő körben érkezik, az már az a szabályozás lesz, ami ezt az egészet tényleg megszünteti, vagy az, ami kicsit keményebb lesz, és majd bizonyos esetekben a drasztikus szabályszegőket már kiszűri, de mondjuk még mozgásteret enged az ilyen kevésbé jó indulatú cégeknek, ezt lehetetlen most megmondani, de azt látjuk, hogy az EU az elkötelezett nek vallja magát abban, hogy megállít parancsoljon ennek, és reméljük, hogy elkötelezetten fogja ezt űzni, mert hogy 2 héttel ezelőtt egy késő estig tartó vita zajlott egyébként. És hát ők azt találták, hogy a 2022-es, ugye ez a közel 500 milliárd dollárnyi zöld kötvény, ennek egy töredéke, tehát jóval kevesebb, mint a fele, pontos mennyiséget elsőre nem neveztek meg, az, ami akkor is zöld kötvény lenne, hogyha azt a szigorítást a feltételekben, amit ők most szeretnének, hogy sokkal több mindennek kelljen megfelelni valakinek ahhoz, hogy zöld kötvénynek nevezhessék az általa kibocsátott kötvényt, akkor ez a töredéke lenne, és itt van az, amit az elején mondtam, hogy jól hangzik a növekedő statisztika, de szerintem sokkal jobb lenne a világnak, hogyha az 500 milliárd, az 200 lenne, de az olyan, hogy az tényleges zöld kötvény, és a maradék 300 az meg el kéne könyvelje, hogy ő már nem minősítheti zöldnek a kötvényeit. Hát ez a feladat, ami most előttünk áll.
Magyarország hogy áll egyébként ebben a kérdésben? Tudunk erről beszélgetni?
Tudunk, hogy ne tudnánk. Magyarországon az elmúlt években azért elindult egy érdeklődés, és maga a magyar állam is bocsátott ki egyébként zöld kötvényt, ha jól tudom, akkor 2022-ben, és a vállalati szinten, tehát a BÉT, a Budapesti Értéktőzsde különböző résztvevői is már eljátszottak ezzel a gondolattal. Én azt látom, hogy ahogyan a legtöbb ilyen trend, az nyilván az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban erős a zöld kötvények piaca. Ugye ez is később fog megérkezni, de azért az, hogy vannak már precedensek, és történtek már a vállalati szektor részéről zöld kötvény kibocsátások, az egy pozitív történet. Nem állunk régiós szinten rosszul, de azért kiemelkedő sikersztorik még nem igazán születtek.
De van rá nyitottság, és ez egy fontos dolog.
Az mindenképpen van, igen. Még ami szerintem egy érdekes dolog itt a zöld kötvények elleni szabályozásban az az, hogy milyen viták alakultak ki a felek között. Én nem érzek egy erős ellenérvnek, de van egy olyan csoport, akik azt állítják, hogyha ezt bevezetjük, akkor gyakorlatilag csökkenni fog azoknak a befektetési lehetőségeknek a köre, ami rendelkezésére áll a befektetőknek. Tehát lényegében azt mondják emberek, hogyha mondjuk vagyok én egy befektető, aki szeretne zöld módon a pénzemet elhelyezni itt-ott, kihelyezni, akkor azzal, hogy most ők majd szigorítanak a zöld kötvényeknek a szabályozásán, én lényegében lehetőséget veszítek, mert mondjuk, hogy az előző példánál maradva 500 helyett 200 milliárd dollárnyi zöld kötvény lesz kibocsátva egy éven belül, az azt jelenti, hogy 60%-os esély, és hát akkor most hova helyezze a pénzét az, aki fenntarthatóan szeretne. Ez nem hangzik rosszul, nem, hiszen tényleg ott van abszolút, az, hogy hát kevesebb, mint fele annyi lesz a zöld kötvény, hát hova teszi
tisztul,
a pénzét.
Persze, hogy ne.
De hogy a tisztulás, pontosan amit te is mondasz, hogy ez egy akkora önbecsapás szerintem egyébként, hogyha engedjük, hogy bármit zöld kötvénynek nevezzünk, és mondjuk nem 500 milliárd lesz, hanem 800, akkor ez egy jó dolog? Tehát akkor én most örülök, mert rengeteg opciója van a fenntarthatóan befektetni kívánó embereknek, hát nem örülünk, hanem azt gondoljuk, hogy ez borzalmas, hogy átverik őket, és ő, aki szeretne befektetőként figyelni a környezetre, olyan projektnek adja a pénzét, amelyik valójában nem foglalkozik ezzel a témával érdemben, hanem csak annak állítja be magát, mondjuk jelen esetben zöld kötvénynek, de nyilván ez mindenféle eszközosztálynál fölmerül. Tehát én az ilyen típusú retorikát azt nagyon jónak tartám, üdvözlendőnek tartám, ha kiírtanánk a diskurzusba, és most szándékosan fogalmazok ilyen durván, mert hogy ez egy nagyon rossz gondolkodás, és nem azt mondom, hogy nem lehet egyébként potenciálisan azt mondani, hogy nem minden szigorításnak van értelme, tehát én részleteiben sajnos a zöld kötvények tervezett szabályozását az EU által azt nem tudom
azt
minősíteni,
jövőre,
biztos,
jövőre.
Hogy van. Igen, arra majd beszélünk
máskor.
Csak ezt az elvet, és ezt most azért emelném ki hosszasan, lehet, hogy nem tűnik elsőre olyan izgalmasnak a hallgatóknak, hogy most a zöld kötvények szabályozásának a kritikusait itt lehordjuk a műsorban. De mégiscsak minden téren a fenntarthatósággal kapcsolatban ez szerintem arra is vonatkozik, hogy mondjuk vannak a fenntartható élelmiszer brendek, hogy azért ne érezzük jól magunkat, mert sok opciónk van, és inkább ne szűrjük ki azokat, akik hazudnak nekünk, mert akkor majd kevesebb opciónk lesz, hát akkor hagyjuk őket így, hát de így ezzel sok helyen tudunk válogatni, csak abból sok helyen meg átvernek minket, és valójában meg nem lesz fenntartható.
És nem is feltétlenül át akarnak verni bennünket, hanem annyi információ van, aminek nem tudjuk a hátterét, és mindenki olyan lelkesedéssel és egy ilyen hype-al áll, mindenféle kétség nélkül a fenntarthatóság felé, hogy elég, hogyha csak elszórod ezeket az információkat, vagy ezeket a fogalmakat, és már is megtalálod azt a bázist, akikhez ez a dolog szólni tud, anélkül, hogy tényleg higgadt fejjel végig gondolnánk, hogy ez reális, vagy nem reális.
És mielőtt teljesen így van, ahogy mondod, és mielőtt bármelyik hallgató úgy érezni, hogy akkor ő is mondjuk túl könnyen bedőlt, és ez egy hiba, ez teljesen normális, tehát az emberek szoronganak a klímaváltozás miatt, van olyan kutatása az Alteónak néhány évvel ezelőttről, ami szerint 87% a magyar embereknek szorong a klímaváltozás miatt.
Hát persze, ne viccelj, van külön a pszichológiában erre vonatkozóan már olyan szakterület, Magyarországon is praktizáló pszichológusokkal, akik ezzel foglalkoznak. Hogy
igen, tehát hogy és mivel ez a probléma nyomaszt minket, ezért amikor valaki szembe jön és azt mondja, hogy most itt a zöld kötvény meg az élelmiszer az pont ugyanúgy releváns, hogy ez itt most egy változás, mi segítünk, és ezt a területet ezt zöldebbé tesszük a fenntartható és etikus termékeinkkel.
Hinni akarsz.
Mi akarsz neki, hát ki szeretne hazamenni, és azt mondani magában mondjuk egy ilyen céget látva, hogy nem, ezek is biztos hazudnak, hát tök jó érzés bemenni, ott vásárolni, és azt mondani, hogy valami áldozatot hoztam, és lehet, hogy egy picit drágább volt, de aki mondjuk megtehette, hogy ott vásárol, annak ez egy tök jó érzés, hogy ma ő is tett valamit, akkor az inaktivitás miatt nem fogok most egy kicsit szorongani, hanem megtettem az tőlem telhetőt, és azért ilyenkor senki nem szeretne arra rájönni, hogy valójában semmi értelme nem volt. Pont ugyanannyira volt mondjuk szennyező a környezetre nézve egy adott elektromos járművel való utazás, vagy bármi. Senkit nem akarok elijeszteni se az élelmiszerektől, se a zöld kötvényektől, se az elektromos autókról, csak ha valamit elviszünk magunkkal ebből a beszélgetésből, általánosakban, akkor szerintem az, hogy tisztán látni mindig jobb. Inkább tudjuk, hogy van három opciónk, de az a három opciónk az olyan, amelyikre bízhatunk, mint az, hogy legyen 10, és mondjuk azt, hogy ne vegyük már el azt a hetet, ami amúgy nem zöld, de hát az érzés az sokkal jobb, hogy van miből válogatni. Nem válogatni kell, hanem kiszűrni azokat, akik nem őszintén.
Jó, van, azért előjött belőled a közgazdász, tehát hogy azért
egy kicsit
higgadt fejjel és racionálisan gondolkodjunk. Szerintem ez a legfontosabb, és nem feltétlenül az érzéseinkre kell hallgatni, nem?
Én pontosan ezt az, amit az előbb elmondtam, most attól még, hogy én érzésekkel telve mondom, ez szerintem ugyanerre vonatkozott, hogy azt az opciót üdvözöljük örömmel, amelyik valódi opció, és ne pedig azt, amit valaki egyébként mondjuk üzleti előnyszerzés céljából zöldre brendelt nekünk, de ott a zöldre brendelés, az tényleg megállt a zöldre, festettük a logót, meg a terméknek a csomagolását.
Elképesztő, hogy milyen felelőssége van egyébként a fogyasztóknak is.
A fogyasztóknak is, de szerintem a fogyasztókat azért segítenie kell a vállalati szektor szereplőinek és a szabályozóknak is, a állami szereplőknek is, mert azért ebben a rettenetesen nehezen átlátható információ áradatban, amivel ma fenntarthatóság terén küzdünk, ebbe szerintem azért fogni kell az emberek kezét.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Bátorsi Botond volt a vendégem, a PIK tanácsadója. Ez volt a Zöld Pénzügyi Percek. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a Fintech világa, Zöld Pénzügyi Percek mai adása. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol a korábbi felvételeket is elérik. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!